Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy beszélsz hozzánk a Biblia által, és köszönjük néked, hogy elhozod mindig ezt a napot, amikor megállhatunk, elcsöndesedhetünk a te színed előtt, és odafigyelhetünk arra, amit mondasz. Köszönjük néked, hogy kérhetjük is tőled, hogy ma is te tanítsál bennünket. Te tanítsál minket az ige által, a hirdetett ige által, a sákramentális ige által is. Szólj hozzánk, Urunk, és adj nekünk halló fület, értő szívet, hívő szívet, hogy befogadhassuk a beszédedet. Köszönjük néked, hogy úgy van, ahogy énekeltük, hogy a te beszéded az igaz beszéd, és hogyha azt befogadjuk a szívünkbe, akkor bennünket az igazságra tanít. Köszönjük, hogy a te beszéded az a bölcsességnek a beszéde, és ezért, ha hittel fogadjuk a szívünkbe, a bölcsességre tanít minket, a színtiszta bölcsességre, és bölcsétez bennünket, hogy tudjuk élni a te akaratod szerint az életünket, és el tudjuk hinni azt, amit te mondasz nekünk. Kérünk téged arra, Jézusunk, hogy te, aki végtelen, hatalmas személy vagy, hisz legyőzted még a halált is, föltámadtál harmadnapra, de megmutattad, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy életedet is föláldoztad, érettünk, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Ó, segíts, Urunk, a te hatalmas és szerető személyedre hallgatni. Magunktól megvalljuk, hogy képtelenek vagyunk hallgatni, érteni és hinni a te beszédedet. Itt is, most is igaz ez ránk, Urunk, olyan nagy a mi lelki nyomorúságunk. Az is, hogy itt vagyunk, hogy kíváncsiak vagyunk, ez is már tőled van, ez is a te ajándékod. Ezért is téged dicsérünk. De úgy kérünk, hogy könyörülj rajtunk, segíts minket, hogy halljunk, hogy értsünk, hogy higgyünk mindannak, amit tanítasz nekünk. Köszönjük néked, hogy a te beszédeid kiállják a hétköznapi élet próbáját is. Hogy aki szavadra áll, aki szavadat befogadja a szívébe, az megtapasztalja a hétköznapok forgatagában, a hazugságok tengerében is ezeknek a te szavaidnak igazságát, bölcsességét, hitelességét. Segíts, Urunk, bennünket. Áldj meg most minket. Élő igéddel. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Sámuel próféta első könyvéből, a 22. rész első két verséből. Foglaljatok helyet, és úgy hallgassuk meg az írott igét. Tehát Sámuel próféta első könyvének 22. részében az első két vers így szól hozzánk. Elment azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor meghalották testvérei, és atyának egész háza népe, oda mentek hozzá. És hozzágyűlének mindazok, akik nyomorúságban valának, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember. Ő pedig vezérük lett azoknak, és mintegy 400-an valának ő vele. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalmainkon láttuk az 56. és 34. Zsoltárt, amikben Dávid elmondta, hogy milyen életveszélyes helyzetbe került a filiszteusok között, Gát városában, Ákis király udvarában. Mint láttuk, hazugságok sorozata után jutott oda és került két farkasfalka közé, mert már nem csak Saul és az ő emberei üldözték, hanem Ákis király emberei is halállal fenyegették. De ott ebben a szorult helyzetében az Úrhoz kiáltott, és az Úr irgalmasan, nagyon irgalmasan, minden érdeme nélkül kimentette ebből a szorult élethelyzetből, elengedték és visszatérhetett, immár az Úrban bízva, az ígéret földjére, Júda földjére. Neki ott kellett találkozni, ebben a élnie. Ebben a 22. részben majd találkozunk mindjárt Gád prófétával, aki közölte Dáviddal, hogy neki az ígéret földjén kell tartózkodnia, Júda földjén kell tartózkodnia, már nem máshol. Amikor végre elhagyta Gát városát, a filiszteus Ákis király városát, akkor visszajött Júda földjére, és Gáttól körülbelül 16 kilométerre van ez a hely, ez az Adullám barlangja, ahová elmenekült, elfutott, és itt rejtőzött el Dávid. Ez az Adullám barlangja, ez egy barlang volt, mint a nevében is benne van. Adullám pedig egy régi kánaánita városka volt, városállam volt, király, város, vagy városkirályság, nem is tudom, hogy nevezzük pontosan. Hát e fölött volt, a hegyek között van ez, és ottan sok barlang van azon a vidéken, és ott van Adullám barlangja, és a város fölött van valahol a hegyekbe ez a nevezetesebb barlang. Itt rejtőzködött el Dávid. És ez a hely, ahogy így elgondolkoztam rajta, sok áldás forrása lett a számára. Először is azon gondolkoztam el, hogy Adullámnak a szerepe az egy... olyan, mint egy ember életében menedékhely. Egy menedékhely. Már magának az Adullámnak az elnevezése is azt jelenti, hogy bezárt hely, lezárt hely, pihenőhely, menedékhely. És ez valóban azzá is lett Dávid számára. Egy barlang szolgált menedékhelyül neki. Itt talált elrejtettséget, csöndet, biztonságot az üldözői elől. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben a 11. részben, hogy az Úr népe sziklák között barlangokba rejtőzött. Hát ez így volt igaz Dávidra is. Sziklák között barlangokba rejtőzött, Adullám barlangjába. A menedék barlangba. De ez a barlang, testvérek, túlmutat magán. Mégpedig az Úrra mutat. Dávid a zsoltáraiban sokszor beszél az Úrról úgy, mint aki menedékhely. Megpihenő hely. Azt mondja a 18. zsoltárban, hogy az Úr az én menedékem. A 48. zsoltárban az Úr ismeretes, mint menedék. 61. zsoltárban menedékem vagy. A 62. zsoltárban menedékem az Istenben van. Ugyanebben a zsoltárban menedékünk az Isten. Az Úrnál van, az Úrban van a hívők menedékhelye minden időben. Dávid jól tudta ezt. És amikor a barlangban volt, ő akkor is nem a barlang miatt volt tulajdonképpen biztonságban és békességben, hanem az Úr miatt, aki ott volt vele a barlangban is. Az Adullámban is az Úr volt az ő menedéke. És nekünk ezt nagyon komolyan kell venni, mert a mi számunkra is az Úr jelenti a menedéket. Jézus jelenti a menedék helyet, testvérek. Ő az, aki megvéd bennünket, aki gondoskodik rólunk, akinél megpihenhetünk, akinél békességet találunk, akinél biztonságban vagyunk. Ő körülvesz minket, alattunk és fölöttünk tartja hatalmas és szerető kezét, és történjen körülöttünk vagy velünk bármi, ő nála, ő benne biztonságban, elrejtettségben érezhetjük magunkat. Olyan ő nekünk, mint Dávidnak volt az Adullám barlangja, sőt, még olyanabb, még különb. Akit ő véd az ő szeretetével és teljhatalmával, annak nem árthat semmi. Ő megvéd minket, testvérek, a sátántól, megvéd démonoktól, megvéd betegségektől, megvéd minket emberektől, és biztos lehetünk abban, hogy amit átenged az ő védő pajzsán, arra nekünk szükségünk van, és azzal valamit nekünk tanítani akar. De abban is biztosak lehetünk, hogy ha bármilyen nehézség ér bennünket, ott lesz velünk, és ott is véd bennünket a nehézségek közepette is. Dávid nehézségek közepette járt, de az Úr védte őt végig, és véghez vitte a vele kapcsolatos terveit. Így tesz velünk is. Kellene jobban bíznunk, vagy gyermekibb szívvel bíznunk az Úrnak az ígéreteiben, mert ő számtalan ígéretet tett arra nézve, hogy aki tőle vár védelmet, gondoskodást, elrejtettséget, az megkapja azt. Bele kell kapaszkodnunk nekünk is hittel ezekbe az ígéreteibe, hogy énekeltük is. Az ő szavára kell állnunk. Bízom benned, hogy amit te ígérsz, azt meg is cselekszed, mondja Lengyel József, az énekíró. Kapaszkodjunk hittel az Úr ígéreteibe. Ott van a 12. Zsoltárban az ő szava, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Ezt ígéri az Úr. És például erre az ígéretére nézve lehet kérnünk is imádságban, ahogy a 7. Zsoltárban olvassuk, Istenem, benned bízom, oltalmazd meg engem. Oltalmazd meg engem. Vagy ahogy a 74. Zsoltárban, kelj fel, ó Isten, és védd a te ügyedet, és védd a te emberedet, védjed engem is. Sokszor bátorítanak bennünket erre az ígéreteibe vetett hitre a bizonyságtévők, akik átélték azt, hogy az Úr megoltalmazott minket. Így olvassuk 1 Sámuel 24.7-ben, oltalmazzon engem az Úr, és az 1 Sámuel 30-ban ő megoltalmazott minket. Így tapasztalták meg, él az Úr, aki Izraelt oltalmaz, és aki bennünket is oltalmaz. Milyen módon oltalmazta az Úr nem csak egyes embereket, hanem az ő népét is. Emlékeztek talán, hogy védte az Úr Izraelt a pusztában, amikor meg akarta átkozni őket Bálám, és nem engedte az Úr Bálámnak, hogy megátkozza őket. Nem fog a varázslás, és az átok Izraelen panaszkodik a megbízójának, Báláknak, a Moábita királynak. Az Úr védi az ő népét. Védelmezi őket mindenfelől, olvassuk a 2. Krónika 32-ben. Védelmezte őket mindenfelől. 5. Mózes 33-ban olvassuk, ez a nép, akit az Úr véd, az Úr szövetséges népe. Ott Izrael, ma a Krisztus népe és a Krisztusban hívő pogányok, nem illetve zsidók, ők a szövetséges nép. Véd minket az Úr mindenfelől, testvérek, és ez egyénenként is igaz, és mint népre is igaz. Úgy bátorít bennünket az a sok bizonyságtétel, az a sok bibliai példa, hogy bízzunk már az Úr ígéretébe. Ő biztonságba helyezi azt, aki arra vágyik, és az ő védelmező, szerető karjai között mi biztonságban vagyunk. Olvassuk a 78. Zsoltárban, hogy az Úr biztonságban vezette az ő népét. Biztonságban. A 32. Ézsaiás könyve 32. részéből olvassuk ezt, hogy népem biztonság sátraiban lakik. Biztonságban vagyunk, testvérek, az Úr. Bár nem látjuk, hogy ő lát minket. És a kezében tart minket, ha bízunk az ő szavában. Azt hiszem, hogy nekünk sokszor okkal van kiszolgáltatottságérzésünk, olyan fenyegetettnek érezzük magunkat. Ez jogos, félünk, nem tudjuk, hogy ki támad, mi támad reánk, mikor, miféle baj történünk velünk, vagy a családunkkal, szorongunk egy kicsit, rettegünk is. Bármilyen beképzeltek is tudunk lenni olykor, és nagyon erőseknek gondoljuk magunkat, mégis tudjuk, hogy nem vagyunk mi azért annyira nagyon erősek. És hát beütitek az internetbe azt, hogy védő mágia, vagy védő varázslat, akkor kijön egy kazal honlap, meg blog, meg minden mocsok. Okkultizmusnak az egyik irányzata ez a védő mágiáknak, a védő varázslatoknak, amiket az alkalmazására tanítják az embereket, akik félnek, akik rettegnek, nem tudják, hogy mitől. Hogy vegyétek körül magatokat mágikus önvédelemmel, és miféle varázslatot kell, és milyen szavakat kell, és milyen tárgyakat kell magatokra, meg a házatokra biggyesztenetek, hogy megőrizzétek magatokat, ha nem tudjátok, hogy mitől. Dávid testvérek nem a barlangba bízott, nem az erős sziklákban, hanem ott is az Úrban. És az Úrban ő védelmet, elrejtettséget talált, és ott biztonságba érezte magát. Mi is az Úrnál találunk ilyen biztonságot. Nem kell nekünk védő mágiázni. Lópatkókat, meg mit tudom én, milyen dolgokat magunkra akasztani, meg hurcolászni magunkról, hogy majd az megvéd minket. Nem ezek védenek meg, az Úr véd meg, testvérek. És ha az Úrban nyugszik a lelkünk, akkor békességünk van. Nézzünk betegségre, nézzünk halára, nézzünk emberekre, nézzünk akár a sátára, az embergyilkosra. Biztonságban érzem magam, mert az Úr véd. És az ő elrejt engem, és nála megpihenhetek. Mindig, mindig, mindig. Még amikor én alszom, ő akkor is fönn van. Mert sohasem alszik, és sohasem szunnyad Izraelnek az őrizője. Az Úr védi az ő népét, testvérek. Kellene nekünk félni. Bármitől, bárkitől. Valójában, testvérek, azt mondom nektek, hogy valójában egy valakitől kellene félni, akitől az emberek igazából nem félnek. Ez pedig az élő Isten. Jézus azt mondta, hogy ne ettől attól féljetek, hanem attól, aki a testet és a lelket elvesztheti a gehennában. Ha valakitől félnünk kell, akkor az az élő Isten, a Szent Isten, aki megbüntethet bennünket a bűneinkért, a hitetlenségünkért, a kárhozattal, elveszthet minket a gehennában. Az emberek legnagyobb része fél minden szütyüre kis dologtól, de pont attól nem fél, akitől kéne. Attól félj, akitől kell. És ha tőle félsz, akkor ő megmutatja majd, hogy az ő ítéletétől és a büntetés elől kihez menekülhetsz. Lótnak mondta Isten, amikor lesújtott igazságos ítélete, szent haragja Sodomára és Gomorára, Lótnak mondta, hogy fuss a hegyre, meg ne állj, vissza ne nézz, csak fuss oda, és ott életben maradsz. Ott a haragom nem ér utol, másokat utol ér, de téged nem. Ott biztonságban leszel. És nekünk is azt mondja az Úr, hogyha félünk az ő ítélete miatt, a bűneink miatti büntetése miatt, az ő szent haragjától, az ítéletől, akkor azt mondja nekünk, ott a kereszt, ott van Jézus. Hát fussál már oda, mert ott megmenekülsz, ott nem ér utol a haragom, mert őt érte utol a haragom. És ő érte a számodra, bocsánat van. És ha tied ez a bocsánat, már nem kell félned a haragomtól se. Akkor már senkitől nem kell félned, mert örök biztonságban vagy. Menedékhelyen vagy, ahol még az Istentől se kell félned, mert barátoddá lett. Mert őriz és oltalmaz téged. Adullám Dávid számára menedékhely, mert az Úr volt az ő menedékhely, és a mi számunkra is lehet az Úr a menedék. Krisztus a menedék. Hozzá jöjjünk, rábízzuk magunkat, nekiadjuk a szívünket, az életünket. Az ő árnyékában teljes védelem és biztonság alatt vagyunk. Bármi, bármitől és bárkitől. De második pont. Adullám nem csak menedékhely lett Dávid számára, hanem az imádság helye is. Az imádság helye. Egyedül volt, alig menekült meg a farkasok torkából, a hazájában volt, de még itt is üldözött volt, és itt is még mindig egyedül volt, magányos volt, de ez a magányos farkas azonban ott a barlangban biztosan imádkozott. A 142. Zsoltárt most nem tudjuk így külön elemezni, de ez a 142. Zsoltárnak az a felirata, hogy akkor imádkozta Dávid, amikor a barlangban volt. És ez az eset, amikor ott volt egyedül. Azt mondja Ravasz László, hogy olvassuk azt a 142. Zsoltárt, majd olvassátok el, érezzük a rettenetes társ, a magányosság jelenlétét. És megértjük, miért fogódzik utolsó erejével egyetlen egy reménységébe, Istenbe, aki neki régi társa, akivel azt lehet mondani, belső kapcsolatban áll, és megkapóan bizalmas beszélgetést folytat. Igen, testvérek, az Úr odavitte az Adullám barlangjába, az egyedüllétbe, a magányba, azért, hogy megtanítsa őt, és tovább tanítsa őt imádkozni. És olykor, testvérek, az Úr minket is azért visz ilyen nehéz helyzetbe, hogy megtanítson bennünket imádkozni. Mert a nehéz helyzetekben tanulunk meg imádkozni leginkább. Amikor jó megy a sorunk, fohászkodunk egyet-kettőt az Úrhoz, nincs rá nagyon időnk, de amikor a magányosság, a nehézség, a baj, a betegség ránk szakad, akkor mindjárt elkezdünk kiabálni. Úgy kezdi Dávid a Zsoltárt a második, harmadik versben, hogy fennszóval kiáltok az Úrhoz, hangosan kiáltok az Úrhoz, könyörgök az Úrhoz, és kitárom előtte panaszomat. De úgy bízik az Úrban, abban a Zsoltárban olvassátok, Mindent elmond Istennek, hogy te ismered az én ösvényemet, amin idejöttem ebbe a barlangba, az hegyi ösvényen. Tudod, hogy csapdát állítottak elém, hogy úgy jöttem, hogy néztem, hogy nehogy valahonnan rám rohanjanak valakik, mert ki tudja, hogy Saul mit tud, meg mit nem tud rólam, és az embereit ideállította a hegyi ösvényekre is. Tekints jobbra, lásd meg, nincs mellettem senki, mondja, ennyire magányos vagyok. Ott szokott állni már abban is a jobb kézre a vádlottól a védő ügyvéd, a paraklétosz. Nincs védő ügyvédem. Azt mondja, senkit nem érdekel a sorsom. Senkit nem érdekel, hogy mi van velem. Nem kérdezősködnek utánam, Uram, és ezért hívlak téged, hogy legalább te legyél velem itt a magányosságomba. Mert nagyon nyomorult vagyok. Így mondja, nagyon nyomorult vagyok. Az üldözőim erősebbek, többen vannak, előnyben vannak. Vezest ki lelkemet ebből a börtönből, mentsd meg az életemet. Így kiáltozik ebben a Zsoltárban, a 142. Zsoltárban. És azzal fejezi be, hogy miért tedd ezt meg velem? Nem azért, hogy nekem jobb legyen, hanem azért, hogy magasztaljam a te neved. Hogy dicsőítsem a te neved. És lássák az igazak, a hívő emberek, mondja, akik itt élnek ebben az országban még, hogy jól teszel velem, hogy irgalmasan bánsz velem. Lássák, és ne csak én dicsérjelek, ők is dicsérjenek téged. Ezért mentsél meg. Hát testvérek, nem tudunk tényleg ebbe a Zsoltárba belemenni, már most is túlságosan belementem. Inkább azt akarom most hangsúlyozni, hogy az Úr azért visz minket nehéz helyzetekbe, testvérek, hogy megtanítson minket imádkozni. No, csoda ez, amikor egy ember nehéz helyzetbe kerül és elkezd imádkozni, azt mondom. Ez egy csoda. Ez nem természetes dolog. Nehogy valaki úgy vegye, hogy ez egy olyan magától értetődik, hogyha valaki bajba kerül, akkor imádkozik. Mert legtöbb ember, amikor bajba kerül, akkor egyáltalán nem imádkozik, hanem mit csinál? Mondjuk elkezdi az Isten szidalmazni. Hogy így, meg úgy, miért engedte meg, hogy engedhette meg, pont neki, aki olyan jó ember. Fő van háborodva, és Istennel pöröl. Megértem ezt, megértjük ezt. De nem ez a megoldás. Lehet pörölni, amíg bele nem pusztulunk. Végül aztán elkárhozunk. Más, amikor belekerül a bajba, azt mondja, megölöm magam. Én megölöm, öngyilkos leszek. Nem, ezt én nem bírom elviselni, nem akarok ezen átmenni. Inkább jobb lesz, eldobom az életemet magamtól. Ez meg jó megoldás volna? Más azt mondja, én nem fogok imádkozni, összeszorítom a fogamat. Azt meg emberelem magamat, és majd megmutatom én. Majd én megoldom, majd én önerőből nem fogok én imádkozni, vagyok én olyan legény a gátom. Na most Dávid, se nem öngyilkosság, se nem az Istenre való köpködés, se nem ez a határtalan és hiába való és gyatra önbizalom, ami nem visz sehova, mert hiába bízunk ebbe a gyenge porba, akik vagyunk. Azt tette ez a Dávid, hogy elkezdett imádkozni, és mi is ezt tesszük jól, és ez a csoda, ha elkezdjük, ez Isten kegyelmének a munkája, hogy elkezdek imádkozni a bajba, a boldogtalanságba, a magányba, az egyedüllétbe, a problémáimba, az Úr elé viszem, kiáltok hozzá, hívom őt, hogy irgalmazzon nekem, és oldja meg valahogy a helyzetet, és adjon bölcsességet, hogy én mit tegyek. És mindjárt nem lesz olyan nehéz az a helyzet, ha ott van mellettünk Jézus, ami szerető, hatalmas megváltónk. Hadd tanítson az Úr minket is imádkozni a magányban, az egyedüllétben, a bajban, a testi-lelki nyomorúság idején. Azért visz oda. Megalázkodjunk, és rászorulóként, alázattal folyamodjunk ő hozzá. A harmadik dolog, testvérek, amit szerettem volna kiemelni ebből a felolvasott igéből, hogy nem csak menedékhely Adullám, nem csak az imádság helye, hanem a családi találkozás helye is. Annyira szép ez a dolog, hogy Dávid ott van magában, egyedül, valahogyan tudatta a családjával, akik nem messze laktak oda Betlehem egy 10-11 néhány kilométerre van Adullám barlangjától. Azt valahogy üzenhetett valahogy, vagy nem tudom pontosan mit csinált, mit nem csinált. A lényeg, hogy a családja, megneszelte a dolgot, és olvassuk itt az ígében, hogy felkerekedtek, és megkeresték az elveszett fiút, hogy így mondjam, a barlangba rejtőző gyermeket, Dávidot. Testvérei és atyának egész házda népe oda mentek ő hozzá. Valószínűleg azért is oda mentek, mert szerették, lehet azért is oda mentek, mert féltek attól, hogy Saul, ha már Dávidot nem kapja meg, akkor majd őket fogja valahogyan megbüntetni, elkapni. Látjuk majd itt a történetet, hogy aki Dávidot támogatta, ugye hát Saul nem tudta, hogy Dávid jó becsapta Ahimélek főpapot, de hát Saul bosszút állt Ahimélek főpap egész családján, és kiirtotta a papokat Nóbban, majd látjuk ezt a történetet nem soká. Tehát joggal féltek attól, hogy Saul esetleg őket is, mint Dávid családját valahogyan előveszi, megbünteti, megöleti őket. Ezért is mentek, de én azt gondolom, hogy azért is mentek, mert Dávidot szerette az apja, azért szerették a testvérei. Jöttek hozzá. Nem akarom túl dramatizálni ezt a szituációt, de ugye el tudjuk képzelni, hogy ő Dávidot magába roskadozik az Adullám barlangjába, és egyszer csak a sziklák közül ismerős arcok bukkannak elő. Milyen meghitt jelenet lehetett ez, hogy jön az öreg Isai, az apja, és jönnek a testvérei, Eliáb, Abinádáb, Símea, Netanéel, Raddai, Ósem, jön a két lánytestvére, Séruja és Abigail, jön az édesanyja, akinek a nevét csak a zsidó hagyomány őrzi, nem tudjuk a Bibliából, Nazbat vagy Nizbet volt a neve. Jönnek, hogy vele legyenek. Hát egy olyan kedves jelenet ez, testvérek, és azt kell mondjuk, hogy Dávid szerette a családját, és a családja is szerette őt. És itt a későbbiekben látni fogjuk, már nem akartam ma is ezt a részt előhozni, de látni fogjuk, hogy innen Adullám barlangjából elmegy a családjával együtt, elviszi őket Moáb földjére, ahonnan Dávidnak a dédanyja származott. Ugye Dávid dédanyját Rútnak hívták, a Boáz felesége lett ő, és ez a Rút, ez bár zsidó hitre tér, de Moábita születésű nő volt. És Dávid oda vitte tulajdonképpen a dédanyjának a törzséhez, a moábiták törzséhez vitte a családját, hogy ott majd biztonságban lesznek Saul elől. Tehát Dávid mindenképpen törődött a családjával, tisztelte, szerette a szüleit, testvéreit, még akkor is, hogyha mondjuk Eliábra emlékeztek talán, hogy ott, amikor a Góliát elleni csata volt, akkor hát ott Eliáb nem nagyon barátságosan viselkedett a testvérével, hanem kifejezetten barátságtalanul lehordta a sárga fődig, hogy mit keres itt a táborba. Minek jött ide? Mikor az apja küldte oda, hogy vigyen a csatába lévő testvéreinek élelmet és egy néhány üzenetet vagy hírt az otthoniak felől. De Dávid ott is tudta kezelni a testvérének ezt az agresszív fellépését, és testvérek, ez egy fontos dolog, hogy Jézusba is lássuk ezt, hogy Jézusnak ugye igazából a mennyei atya az örökkévaló atya, de az atya rábízta őt Józsefre és Máriára. És Jézusnak voltak féltestvérei. És többször találkozunk ezzel, hogy Jézus maga a nevelő szüleit is tisztelte. Emlékeztek, hogy kicsi volt, még ott maradt Jeruzsálembe egyszerű úton, már hazafelé voltak a szülei, akkor vették észre, hogy nincs otthon, visszatértek Jeruzsálembe, megtalálták a templomban, ahogy tanította a rabbikat, a kis Jézus. És aztán utána mondták, hát gyere velünk, kerestünk, és jött velük, és azt mondja a Lukács evangélium, hogy hazatért, és engedelmeskedett a szüleinek. Engedelmeskedett a nevelő szüleinek. Bár a családtagjai nem hittek benne minnyáján, de mégis beszélt velük, tartotta velük a kapcsolatot, és elmondta ugyanakkor, hogy az én családtagjaim azok, akik megtartják az Isten beszédét, és az ő akaratát cselekszik. És olvassuk, hogy amikor keresztre volt feszítve, és ott függött, agyon kínozva, haláltusáját víva, testi-lelki gyötrelmek között a bűneink miatt, ott állt a kereszt alatt az anyja, Mária, és ott volt a János, és akkor még a keresztről intézte az ő sorsukat, mondta Jánosnak, hogy íme a te anyád, és a Máriának mondta, íme a te fiad. Hogy legyen gondviselője Máriának. Ott is még gondoskodott róluk. És ebbe testvérek egy ilyen, benne van az is, hogy a vérszerinti családtagjainkat mi is kell szeressük, még akkor is, hogyha ilyenek olyanok néha. De azért szeretnünk kell őket, és aki úgy lépett fel velünk, annak meg kell bocsátanunk. És aktívan kell szeretnünk a családtagjainkat, igyekeznünk kell magunkhoz ölelni őket, jót tenni velük, jót szólni róluk vagy felülük, és kell erősebbre vonni a családtagjainkkal a viszonyunkat. Mélyebbé tenni, amennyire csak lehet. De ugyanakkor van nekünk lelki családunk is. Lelki családunk is. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti szeressétek egymást. Az Úr gyermekeinek szeretniük kell egymást. Akik Jézust követjük, szeretnünk kell egymást. Gyakorlati módon kell szeretnünk. Tennünk kell egymásért. Mária néni azt kérte tőlem, hogy majd a hirdetések rendjén köszönjem meg a testvéreknek, hogy segítettek neki, olyan sokan segítettek neki a költözésben. Te egyedül van, nem tud egyedül költözni. Már idős, nem nagyon jól lát, nem nagyon jól hall, és segítettek neki. Ilyenekre gondolok. És most itten azt az ígét tette a szívemre, hogy a példabeszédek könyve 11. részéről, hogy majd ha hirdetem, akkor mondjam el azt, hogy aki másokkal jót tesz, az felüdül. Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Hát most elmondom nektek. Ezt üzeni nektek Mária néni. De most tőle függetlenül is, testvérek, ilyen gyakorlati módon kell segédkezet nyújtanunk egymásnak, s hadd lássa meg a világ, hogy a hívő emberek a Krisztusnak az igazi gyermekei, akik szeretik őt, mint megváltójukat, urukat, s követik őt, azok szeretik egymást. Miközben mindenki gyűlöli egymást, vagy legalábbis versenytársat lát a másikba, akit le kell taposni, el kell tiporni. Mi nem ezt csináljuk. Mi szeretjük egymást. Mi ugyanannak a megváltónak vagyunk a gyermekei. Mi ugyanabban a lélekben részesültünk, ugyanabban az evangéliumban hiszünk, ugyanoda tartunk a mennyei hazába, ahol együtt leszünk majd szeretetben és szentségben a mi megváltónkkal. Nekünk szeretettel kell lenni egymás iránt, lelki család tagjaiként. És végül, tehát Adullám nem csak egy ilyen családi találkozó helye lett Dávid számára, ami újra Isten kegyelméből megerősítette és bátorította őt, hanem negyedszer ez egy csapatgyűjtési helyszín is lett. Egybegyülekezés helyének neveztem. Mert azt olvassuk, hogy itt az Adullám barlangjában nem csak a családja jött oda Dávidhoz, hanem mindenféle elnyomott, eladósodott, elkeseredett ember. Megneszelték a dolgot, hogy Dávid itt van, Júda földjén, és oda gyülekezett hozzá 400 ember. Ez az akkori körülmények között nagy seregnek számított. Ez egy ütőképes csapat volt. Ezek jöttek oda Dávidhoz. Jöttek a családtagjaikkal, jöttek az állataikkal, jöttek, és így keletkezett tulajdonképpen Dávidnak a serege, Dávidnak a csapata, a legbizalmasabb köre, akikre aztán későbbiekben is támaszkodott. De ezek az emberek, testvérek, annyira érdekes ez, hogy ugye Isten népének a tagjai voltak, és Isten népében volt egy törvény, amit Isten szabott. És ezek az emberek megszegték ezeket a törvényeket, és eladósodtak. Hitelezőik voltak, nem tudtak nekik fizetni, vagy nem akartak fizetni. És ezért fenyegette őket az ítélet, a büntetés, az igazságos büntetés. És hova jöttek? Hát elmenekültek az igazságszolgáltatás keze elől Dávidhoz. És ott Dávid nem büntette meg őket, Dávid irgalmasan fogadta őket, sőt örült nekik. És egy kicsit ez a dolog úgy eszünkbe juttatja megint Jézust. Jövünk, menekülünk Jézushoz mi, akiket Isten törvénye tulajdonképpen elítél, nem? A bűneink miatt elítél minket Isten törvénye. Büntetésre vagyunk, mi is méltók. És hova jövünk, hova futunk? A mi Dávidunkhoz, Dávid fiához, Jézushoz, aki megbocsát nekünk, aki feloldoz minket, aki befogad minket, aki nem üldöz el minket, hogy menjetek innen ti gazemberek, hanem azt mondja, igen, gazemberek vagytok, de jöjjetek, én megbocsátok nektek, és elfogadlak benneteket, ti lesztek az én csapatom. Ti lesztek az én egyházam. Ti lesztek az én hadseregem, a milícia Kriszti. Milyen csodálatos testvérek, hogy így jöhettünk Jézushoz, és így jöhet, még jöhet más is, még lehetséges. Aki még esetleg köztetek nem jött Jézushoz, az Isten törvénye miatt halálra ítélve, és nem menekült el az igazság, az Isten igazságszolgáltatás előtt Jézushoz, a kegyelem forrása, az minél előbb tegye meg, közületek is, minél előbb tegye meg, mielőtt az Isten ítélet utoléri. De még lehet menekülni, még nyitva van a lehetőség, még jöhetünk Jézushoz, az Adullám barlangjához. Nem olyan főpapunk van, mondja a zsidókhoz írt levél, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon. Hát ő tudja, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, milyen múltunk van. De jöhetünk hozzá, mert ő azért halt meg, hogy legyen számunkra bocsánat, és új lapot kezdhessünk. Új lapot kezdhessünk vele, kegyelemből. Bízzátok rá az életeteteket. Tulajdonképpen Jézus csak egyet vár tőlünk, ha hozzá menekülünk, azt, hogy ismerjük el őt vezérnek. Ugye ezt mondja itt az írás, hogy ő pedig vezérük lett azoknak. Ismerjük el Jézust vezér? Nem azt kívánja tőlünk, hogy tegyük jóvá a rosszat, meg nem tudom. Az meg van bocsátva. Most már hálából ismerjük el őt vezérünknek, és engedjünk neki. Engedjünk a parancsainak, amiket mond nekünk itt az írásba. Kövessük hittel, bizalommal, testvérek, családba, munkahelyen, pénzügyeinkbe, mindenbe. Vele újat kezdhetünk, vele más életünk lesz itt a földön és az örökké valóságban is. Nem könnyű élet, na. Nem könnyű élet. Dávid embereinek, akik követték a parancsát, nem volt könnyű az élete. Ott voltak egy sziklás területen, üldözöttek voltak. De hát sokszor biztos ínséget láttak, nehéz pillanataik voltak, de megfizették ennek az árát. Ott voltak és engedtek Dávidnak. Mi is engedjünk Jézusnak. Fizessük meg ennek az árát. Olyan sokszor kell Jézusért ma is, testvérek, szenvedni. Az embernek itt-ott, akár magával is kilódik az ember, ha Jézusnak akar engedelmeskedni, olykor másokkal is összeütközésbe kerül, egyre inkább összeütközésbe kerülünk a világnak a szellemével, a korszellemmel. Olykor emberekkel is, akik azt képviselik körülöttünk, és nem értenek velünk egyet. Nem olyan könnyű dolog ez. Eljuthatunk mi is a vértanúságig, ahova manapság nagyon sok ember eljut. De nincs számunkra más lehetőség. Azoknak se volt, csak Dávid. Az egyetlen túlélési lehetőség. Nehéz? Nehéz. De túléljük. Jézussal nem könnyű az élet, de nem is lehetetlen. Sőt, vele túléljük az életet. Örök életünk lesz, üdvösségünk lesz. Hát álljunk ott mellette. És ne ápoljuk magunkban ilyen elvakult gondolatokat, hogy mi a világot keresztjénné tesszük. Manapság, tudjátok, talán említettem már, van egy ilyen új kortárs missziológiai nézet, vagy missziói gondolkodás, ami szerint a keresztényeknek az a feladata, hogy krisztianizálják a világot. Erővel is, ha úgy kell. Oda csapva. Erővel is. Hatalomra keresztjének. Vegyük át az uralmat a kultúra szféráiban, és krisztianizáljuk a társadalmat, amelyik nem akar krisztianizálódni egyáltalán, de mi majd teszünk róla. Ez az új missziológia. Számos református missziológus, lelkészek járják Budapestet, a gyülekezeteket, és etetik meg ezzel a tévtanítással a jóhiszemű, és gyülekezeteiket, meg a világot talán jobb irányba terelni akaró embereket. Menjünk és avatkozzunk be a természetvédelembe. Tegyünk szociális igazságot. Harcoljunk a világ békéért, a vallások között, meg az ideológiák között, meg minden ember között. Ez a mi dolgunk, nem a kereszt evangéliumának hirdetése. Elvégre azzal bízott meg Jézus. Nem, testvérek, ez az egész olyan Biblia idegen az egész. Aki a Bibliában otthon van, az érzi és tudja azt, hogy ez nem ez a dolgunk. Persze, ezt fogunk segíteni a szegényeknek. Meg mi nem romboljuk a természetet, hanem védjük, meg igyekszünk az embereket összebékíteni egymással, de nem ez a fő dolgunk, hanem a hirdessétek az örömhírt, a kereszt evangéliumát mindenkinek. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ez a fő dolgunk, ez a misszió tulajdonképpen bibliai értelemben. Tehát nem, Dávid embereinek nem volt könnyű, nem ígérte nekik azt, hogy rövidesen itten minden a miénk lesz, és a kezünkbe kerül minden, legyetek nyugodtak. Nem volt ilyen szöveg. Majd egyszer a kezünkbe kerül minden. Nekünk most itt ebben a világ korszakban, testvérek, ott kell állni Dávid mellett, elismerni vezérünknek, aztán menni kell. Azt, hát ha jó dologban van részünk, örüljünk neki is. Ha nehéz dologra van kilátás, vagy szenvednünk kell, ne csodálkozzunk. A lényeg, hogy elismerjük Jézust vezérünknek. Azért, amit értünk cselekedett hálából. Nos, Adullám barlangja. Dávid számára menedékhely, az imádság helye, a család találkozásának, összejövetelének a helye, és nyert egy csapatot, az egybegyülekezés helye. Menjünk mi is Jézushoz. Engedjünk neki, és legyünk az ő csapatává. Ő a menedékhelyünk, ő tanít meg minket imádkozni. Nála találjuk meg az igazi családunkat, és nála válunk tagjává a nagy csapatnak, az üdvözültek seregének. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy jöhetünk hozzád a táboron kívülre. Te kívülálló vagy ebben a világban. Ott is kidobtak Jeruzsálemen kívül, ott feszítettek föl a Golgotára, a Koponya hegyére, kívül a városfalakon. És köszönjük, hogy arra buzdítottak a régi keresztjének az apostolok is, hogy menjünk mi is a táboron kívülre, és vállaljuk fel annak gyalázatát, akit ott keresztre feszítettek. Hát jövünk hozzád, ami Dávidunkhoz, aki ki volt rekesztve az akkori zsidó társadalomból, és ott volt magában egyedül. Jövünk mi is most hozzád, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, kegyelem van te nálad, szeretet van te nálad, nekünk, akik elveszett bűnösök vagyunk, akiket joggal vádol az Isten törvénye, akiket fenyeget az Isten igazság szolgáltatás, jövünk hozzád. Nálad van a bocsánat, és szeretnénk elismerni téged most is vezérünknek, életünk irányítójának. Kérünk igéddel, bölcs szavaiddal vezérelj bennünket, áldott megváltónk, áldott Urunk. Köszönjük néked, hogy aki neked enged, annak nem lesz könnyű élete. Lesznek benne nehézségek, örömök is, lesz benne fény is, derű is, de lesz benne ború is, lesznek harcok, nehéz pillanatok is. De köszönjük néked, hogy az a nagy ígéretünk van, hogy te végül győzni fogsz, visszajössz dicsőségben, és megalapítod a te királyságodat, az új eget és az új földet, és ott lehet majd veled együtt mindaz, aki bízik benned, és enged neked. Segíts, Urunk, kitartanunk, és előre szegezni a tekintetünket arra a csodára, ami még vár bennünket. Köszönjük néked, áldott Dávid fia, hogy bízhatunk benned, hogy szeretsz minket, hogy mi is szerethetünk téged. Kérünk, újítsd meg a veled való kapcsolatunkat most az úrvacsora által, add, hogy hadd legyenek ezek a pillanatok a hozzád jövetelnek, a te kegyelmed elfogadásának, vezérséged elismerésének a pillanatai mindnyájunk számára. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És hozzá gyűlének mindazok, akik nyomorúságban valának, mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett azoknak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy amint láthatjátok, megterítettük az Úr szent asztalát, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és felkészítették szívüket, jöjjenek és vegyék a szent jegyeket, és a Krisztusban való hitben erősödjenek, az odaszánásban újuljanak meg itt a szent asztal körül. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk álló héten a szokott időben tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat. Minden gyülekezeti alkalmat meg szeretnénk tartani, ha Isten segít minket. Kiemelem, hogy kedden a Biblióra után 7:30 magasságában presbiteri gyűlést kezdenénk a kisteleki templom, illetve lelkészlakás terveinek az átgondolása, átbeszélése ügyében. Minden presbiter testvérünket tehát szeretettel hívjuk és várjuk kedden 7:30-ra. De már jöhetnek 6 órára, a Bibliaórára is, ahol az igékről beszélgetünk. Hirdetem azt, hogy a jövő pénteken folytatódik a takarítás, már eddig is szépen haladtak a jelen, akik jöttek, itt voltak. Jövő héten pénteken 14 óra körül még van egy menet, egy etap, és Pauk Jánosné, illetve Ácsné Erika szeretettel várják a jelentkezőket, és ők megmondják, hogy mik még a teendők itt a templomban, illetve körülötte. Tehát jövő pénteken 14 óra körül szeretettel várják az önkéntes takarítókat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.